Erős vállalásunk. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a testvéreket. Egyházi esztendő utolsó vasárnapján örök élet vasárnapja, az a neve ennek a mostani vasárnapnak, és az útmutatóból az újszövetségi igénk Lukács evangéliumának 12. fejezetéből a 35. vers: legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. Az ószövetségi ige pedig, ami kapcsolódik a Zsoltárhoz is, Ézsaiás könyvéből a 65. fejezetből: íme új eget és új földet teremt az Úr, és népe örvendez benne örökké. Az első igét szeretném kiemelni így az Isten tisztelet elején, ami készenlétre buzít bennünket az örök élet vasárnapja kapcsán, hogy a hívő életnek tulajdonképpen készenlétnek kell lennie, készenlétnek arra, hogy ha az Úr elé kell állnunk, akkor ne érjen minket készületlenül az az időszak. Ugye ez a kép, ami itt szerepel az igében, hogy a derekat fel kell övezni, ez utal arra, hogy akkoriban ilyesmi típusú ruhát hordtak, mint ami most rajtam van, ez a hosszú ruha, és hogyha indulni kellett, akkor készenlétbe kellett, hogy legyen az őr, vagy föl lehet kellett, hogy legyen kötve az embernek a derekára, mert akkor könnyű volt indulni és lépkedni. A másik pedig, hogyha éjszaka, sötétben érkezett a hívás, akkor nem voltak olyan helyzetben, hogy csak fölkapcsolják a villanyt, vagy a telefonjukat, és azzal világítanak, hanem akkor lámpást kellett gyújtani, és a lámpás meggyújtása az hosszabb időt vett igénybe. Hogyha az a lámpás nem égett, akkor lehet, hogy valaki elkésett arról az indulásról. Arra szeretne minket figyelmeztetni az Úr, hogy ne késsük le azt az időpontot, amikor az Úr előtt úgy állhatunk meg, hogy az Úr magához fogadhat bennünket, és erre a felkészülési idő még ma is tart, a benne való megerősödésre, a hitben való igentmondásra, megélni azt, hogy a mindenkre van bocsánat, és hogy nem kell félnünk az ítélettől sem. Nekünk van reménységünk, hiszen van Krisztusunk, aki meghalt értünk. Így legyen Isten áldása ezen a mai istentiszteletünkön is, és egész hetünkön. Mai istentiszteletünkön az Eke énekes könyvből fogjuk énekelni az énekeket. A kezdő énekünk a 216-os számú ének. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Íme új eget és új földet teremt az Úr, és örvendez benne az ő népe örökké. Uram, az ég ígér a te szereteted, embert és állatot te tartasz meg. mert nálad van az élet forrása, a te világosságodban látjuk a világosságot. A liturgiában az 5-ös számú éneket énekeljük. A bűn zsoldja a halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Istenem, én csak kárhozatot érdemlek számtalan vétkemért, de Te nem akarod a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. Ebben bízva könyörgök kegyelmedért. Adj nekem igaz megtérést és új életet az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk Jézus Krisztus által, aki meghalt bűneinkért, hogy Istenhez vezessen minket. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Imádkozzunk! Mindenható örök Isten, cselekedd meg kegyelmesen, amit ígértél egyházadnak, és teremts újjá mindent a te jó tetszésed szerint, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szent Lélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, azt a szent igét, amelyet egyházunkban erre a mai vasárnapra, az egyházi esztendő utolsó vasárnapjára felolvasásul rendeltek, és amit megírva találunk Péter második levelében, a harmadik fejezet harmadik versétől a 14. versig a következőképpen. Isten igéjét tehát a második Péter levél harmadik fejezetéből olvasom, a harmadik verstől. Tudjátok meg elsősorban azt, hogy az utolsó napokban csúfolódók támadnak, akik mindenből gúnyt űznek, akik saját kívánságaik szerint élnek, és ezt kérdezgetik, hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert mióta az atyák elhunytak, minden úgy maradt, amint a teremtés kezdetétől fogva van. Mert rejtve marad előttük, szándékosan meg is feledkeznek róla, hogy egek régóta voltak, és föld is, amely vízből és víz által állt elő az Isten szavára. Ezáltal az isteni szó által az akkori világ özönvízzel elárasztva elpusztult, a mostani egek és a föld pedig ugyanezen szó által megkímélve maradtak, hogy tűzben tartassanak fenn az ítéletnek és az istentelen emberek pusztulásának napjára. Az az egy azonban, ne legyen rejtve előttetek, szeretteim, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő annyi, mint egy nap. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. De el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj, amikor az egek recsegve, ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a föld és a rajta lévő alkotások is megégnek. Mivel pedig mindezek így felbomlanak, milyen szentül és kegyesen kell nektek élnetek, akik várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét, amikor majd az egek lángolva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak. De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakik. Ezért tehát, testvéreim, minthogy ezeket várjátok, igyekezzetek, hogy ő tisztának és fedhetetlennek találjon benneteket békességben. Boldogok, akik hallgatják és megtartják az Úr szent beszédét. Válaszul Isten igéjére, valljuk meg hitünket, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Az ige hirdetésre készülve a 290-es számú éneket énekeljük.
Thank you.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, a mai vasárnapra kijelölt igehirdetési alapigét, ugyamint megírva találjuk Márk evangéliumának 13. fejezetében, a 24-től a 27. versig a következőképpen. Márk evangéliumának 13. fejezetéből a 24. verstől olvasom az igét. Azokban a napokban pedig, ama nyomorúság után, a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, a csillagok lehullanak az égről, és az egek tartóerői megrendülnek. És akkor meglátják az emberfiát eljönni a felhőkön, nagy hatalommal és dicsőséggel. És akkor elküldi az angyalokat, és összegyűjti választottait a világ négy tájáról, a föld sarkától az ég sarkáig. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, örök élet vasárnapján az Úr Jézus második eljöveteléről szól az ige. Az első eljövetele az karácsonykor történt, amikor megszületett, emberré lett az Isten fia ott a betlehemi éjszakában, és akkor ennek az eseménynek a híre ugyan eljutott emberekhez, de kevés emberhez jutott el. Csupán a pásztorok, néhány pásztor ott a betlehemi mezőn, és a napkeleti bölcsek értesültek erről az eseményről. A második eljövetele azonban, és most ezekben a hetekben nagyon sokszor olvastunk ilyen igéket, kaptunk prédikációs alapigéket is, a második eljövetele, ami majd az idők végén fog bekövetkezni, az mindenki számára egyértelmű lesz. Akkor, így hallottuk a prédikációs alapigében is, megrendül majd az ég és a föld, az ég felhőin megjelenik az emberfia, és az angyalok összegyűjtik a választottakat. Mielőtt belemegyünk részletesen ennek a néhány versnek az üzenetébe, én azt gondolom, hogy előtte mindenképpen meg kell néznünk ennek az igének a tágabb környezetét. Azt az egész fejezetet, ami tulajdonképpen erről az időszakról szól, Jézusnak a proféciája fogalmazódik meg benne. Márk evangéliumának 13. fejezetében ugyanis az Úr Jézus nagyon félelmetes dolgokról beszél a jövővel kapcsolatban. Nem sokkal azelőtt, hogy keresztre feszítik, ha megnézzük, ha nyitva van előttünk a Biblia, akkor látjuk azt, hogy a 14. fejezetben már arról olvasunk, hogy megtörténik az ő megkenetése Betániában, utána pedig már Júdás elárulja, az utolsó vacsora története, és a bűnösök kezére kerül és keresztre is feszítik. Tehát tulajdonképpen, mielőtt beteljesedik az, amiért ő eljött erre a világra, előtte az utolsó alkalom, amikor nagy dolgokat, vagy nagy beszédben a tanítványok szívére tud helyezni dolgokat, az ez a fejezet, amiből a mai igénk is van. Ahol először is a templomról mond egy jövendőlést, a jeruzsálemi templomról. Ahogy mennek kifelé a templomból, akkor történik az, hogy a tanítványai közül valaki körülnéz, és úgy ámulva megjegyzi Jézusnak, hogy hát nézd, micsoda hatalmas kövek ezek, mekkora ez a templom. Úgy elámul a templomnak a nagyságát, a Heródes által épített templomnak a pompáján, fenségén. És ebben, ami benne van, ez a lenyűgözöttség érzése, tulajdonképpen benne van ennek a tanítványnak az a gondolata, ami annak idején Izrael népének is ott volt, egy hamis biztonság érzet fakadta a templomtól való lenyűgözöttségből. Hiszen emlékszünk rá, sokszor előkerülnek olyan igék, amik a babiloni fogság ideje előtti időszakról szólnak, ahol Isten népének az egyik nagy bűne az az volt, hogy nem az élő Istenben bízott, hanem bízott a templomban. És azt mondta, hogy van templomunk, tehát az garantálja nekünk az Isten jelenlétét, ez olyan, mint valami amulett, amit elő lehet venni bármikor, és nem voltak hajlandók tudomásul venni azt, amiről a proféták újra és újra beszéltek, hogy megtérés nélkül mit sem ér ott az a hatalmas templom, hogy vannak szertartások, amik folynak előírás szerint, ha az emberek szíve távol van az Istentől. Ugyanez a fajta hozzáállás érződik ennek a tanítványnak a szavaiból is, amikor mennek kifelé a templomból az Úr Jézussal, aki már nem sokára ott lesz a kereszten, és ő pedig azt mondja, hogy nézd Uram, milyen fantasztikus ez a templom, mi van itt. És akkor Jézus ugyanazt mondja neki, mint korábban a proféták arról az előző salamoni templomról, hogy eljön az az idő, hogy itt kőkövön nem marad. Hogy ne kapaszkodj abba, amit te társítasz ezekhez a kövekhez, hanem te kapaszkodj egyedül az élő Istenbe. És igen, erről beszél Jézus ott a keresztre feszítése előtt, és néhány évtizeddel később ez valóban be is következik, amikor jönnek a rómaiak és lerombolják azt a templomot. Aztán kimentek a templomból Jézus és a tanítványai, szembe az olajfák hegyére, szemben ülve a templommal, nagyon beszédes ez is, beszélget tovább Jézus a tanítványaival. És akkor néhányan a tanítványok közül, itt meg is nevezi az ige, hogy kik ezek, Péter, Jakab, János és András, megkérdezi Jézustól, hogy de Uram, amiről te most beszéltél, mikor lesz ez? És mi lesz a jele annak, hogy mindez bekövetkezik? Ez megint egy nagyon, nagyon fontos része ennek a történetnek, hiszen megfogalmazódik itt a tanítványok szívében a másik nagy buktató. Az előzőnél ez a hamis biztonságérzet volt, itt pedig az időpontok iránti tudakozódásnak a kísértése, veszélye. Ismerjük az egyház történelemnek sok-sok helyzetét, hogy hányszor bukott el Isten népe ebben a kísértésben, hogy időpontokat akart meghatározni a végidőkkel kapcsolatban, és nem volt hajlandó tudomásul venni azt, hogy de hát Jézus világosan beszélt arról, hogy az időpontot senki nem tudja, csak az Atya. És a tanítványoknak nem az a feladata, és ma sem az a feladata Krisztus követőinek, hogy az időpontok felől tudakozódjanak, hanem mi a feladata? Vigyázzatok, legyetek készen, legyetek éberek, legyen derekatok felövezve és lámpásotok meggyújtva, ahogy a heti igében is hallottuk már az istentisztelet előtt. És aztán, ha tovább nézzük Márk evangéliumának 13. fejezetét, akkor utána az Úr Jézus még beszél háborúkról, üldöztetésekről, családi viszálykodásokról, a szent hely megszentségtelenítéséről és menekülésről. De aztán beszél még ennél is szörnyűbb dolgokról, hamis Krisztusokról és megtévesztésekről, ami az Isten gyermekei számára óriási nagy veszély, hogy eltávolodnak az élő Istentől, az Úr Jézus Krisztustól. És ezután mondja el Jézus azokat a mondatokat, ami itt a 24. verstől kezdve a prédikációs alapigénk volt. Amikor arról beszél, hogy az emberfia eljövetele milyen megrendítő erejű lesz, és hogy ez az eljövetel kivétel nélkül minden emberre hatással lesz. És akkor testvérek, ezek után, mi az, ami a kijelölt igéből számunkra most örök élet vasárnapján üzenet lehet, ami nagyon fontos, hogy elgondolkozzunk? Én azt gondolom, hogy az első nagyon fontos üzenete ennek az igének, hogy a Krisztussal való találkozás az mindig megrendítő esemény az ember számára. A Krisztussal való találkozás nem csak majd egykor, az utolsó időkben, amikor visszatér a második eljövetelkor, akkor lesz megrendítő, hanem mindig megrendítő az ember számára. Nem észrevétlen esemény, nem titokban történik, aminek utána semmi hatása nincsen, hanem olyan, ami nagyon is egyértelmű, hogy megtörtént. Gondoljunk az evangéliumbeli történetekre. Számtalan ilyen példát ismerünk. Amikor valaki találkozott az Úr Jézussal, akkor annak az embernek az élete alapvetően megváltozott. És nagyon fontos, hogy amikor az Úr Jézussal találkozott, akkor ő ott, amikor ezek a változások történtek, akkor a Krisztussal találkozott, a megváltóval, az Isten fiával, az ember fiával, aki ítélni jön majd élőket és holtakat, vele találkozott az illető. Ilyenkor mindig megrendítő dolog történt az illető életében. Ha valaki csak a názáreti Jézust látta, számtalan ilyen történetet is látunk az evangéliumban, csak a názáreti Jézust, a gyógyítót, a csodatévőt, aki nagy beszédeket tud meg, tanításokat mondani, csak azzal találkozott, annak nem nagyon történt az életében utána semmi. De aki akkor ott a Krisztussal találkozott, az megrendítő, jelentőségű esemény volt az ő számára is, és mindenki számára, aki ennek tanúja volt. Gondoljunk a samáriai asszony történetére. Egy egész város indul el utána, hogy találkozzon azzal az emberrel, a messiással, aki ennek az asszonynak megmondott mindent, és megváltoztatta az életét. Vagy megmozdul egy egész jerikónyi város, amikor Zákeus, a vámszedő, átéli azt, hogy neki üdvössége van. Neki, a bűnös embernek a házába megérkezett a tiszta, szent, az emberfia, a megváltó, a Krisztus. Vagy ott van Péter, aki amikor elmegy halászni, és megtörténik a csoda, akkor leborul előtte, és azt mondja, hogy menj el tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok, és tudom, hogy Te vagy az Isten. Itt van az Isten az én hajómban, az én csónakomban, és minden megváltozik ennek a Péternek az életében is. Testvérek, nagyon sokan mondják, nekem is nagyon sokszor mondták már az elmúlt években, így lelkészi szolgálatom során, azt a mondatot emberek, hogy hát én nem vagyok benne biztos, hogy amit átéltem, lelki élményt, vagy hitbeli élményt, hogy az megtérés volt-e vagy sem. Testvérek, én mindig azt tudtam mondani, és továbbra is meggyőződésem, hogyha a Krisztussal való találkozás valódi volt, akkor az illető számára nem lehet kérdés, hogy amit átélt, az megtérés volt-e vagy nem. Mert az egyértelmű. Ott nincs helye mellébeszélésnek. Ha megragadott a Krisztus, akkor az egy olyan megrendítő dolgot indított el az életemben, hogy az még véletlenül se lehet kérdés, hogy akkor ez valódi volt vagy sem. És ezek a megrendítő dolgok, ezek nagyon sokszor külsőleg láthatók, de nagyon sokszor a belsőt is nagyon mélyen megérintik. Sőt, enélkül nem is történhet meg igazából az életváltozás, hogy belül az Úr ne tegyen rendet az ember életében, az ember szívében. Hogy ne világítson rá olyan területekre, ami a bűn miatt megromlott, hogy ne hozzon elő rejtett, szégyenletes dolgokat az életünkből, hogy ne tisztítsa meg a gondolatainkat, az érzéseinket, hogy ne formálja át a tetteinket. És testvérek, amikor ezek megtörténnek, akkor az nagyon megrendítő esemény. Annak az embernek a számára is, aki ebben benne van, és annak is, aki ennek tanúja az ember közvetlen közeléből. A Krisztussal való találkozás mindig megrendítő esemény. Ez már most is így van a földi életünkben, és ugyanígy lesz a végidőkben is. De hogyan lesz a végidőkben? Sokkal nagyobb méreteket ölt. Kozmikus méretekben fog megnyilvánulni. Ahogyan hallottuk az igében, megrendül az ég és a föld. Olyan erejű lesz az ő visszajövetele és a vele való találkozásnak az ereje. Amikor ő eljön, az ő érkezése, az nem csak egy-egy ember számára lesz észrevehető és jelentős, hanem az egész világ mindenség számára. Ez az első nagyon fontos üzenete ennek az igének. Aztán a második üzenete, amit úgy éreztem, hogy az Úristen ma a szívemre helyezett, hogy át kell adnom, az pedig az, hogy aki meglátja az ő hatalmát és dicsőségét, a Krisztus hatalmát és dicsőségét, az az ember látja őt igazán. Amikor az Úr visszatér, akkor ezt mindenkinek meg kell látnia. De milyen nagy kegyelme az Istennek, hogy ebbe már az ő gyermekeinek előre betekintést enged, előre megláttatja. Sokszor szoktuk emlegetni itt a látással kapcsolatban, a gyülekezetben azt, hogy a Biblia szövegében, a görög nyelvben három különböző kifejezés szerepel erre. A blepo, a teureo és a horao, ugye a fizikai látás, tehát hogy az érzékszerveimmel érzékelek valamit, úgy látok valamit, ami gondolkodásra, elmélkedésre késztet, vagy igazán a dolgok mögé látok, a lényeget látom meg. Itt, testvérek, amikor arról van szó, hogy meglátnia az ő hatalmát és dicsőségét, ez a harmadik szó szerepel. A lényeglátás, a dolgok mögé látás. Hogy aki hisz, az meglátja az ő hatalmát és dicsőségét. Azt, ami a kereszten vált nyilvánvalóvá. Ahol, mint szent és igaz, gyötrődött az Isten fia, szenvedett a bűneink miatt, és ahol halála pillanatában már megrendült a föld és az ég. Nagyon döbbenetes ez a párhuzam. Nem akkor rendül meg először a föld és az ég, amikor majd az emberfia visszajön az idők végén ítélni élőket és holtakat. Amikor a kereszten Krisztus meghalt, akkor azt olvassuk az evangéliumban, hogy megremegett a föld, megremegett az ég, ketté hasadt a templom kárpítja, meghasadtak a sírok, a sziklák, egy egészen megrendítő, kozmikus erejű esemény történt. És akkor ott, akik ennek tanúi voltak, például az a pogány százados meglátta az Isten fiát. Meglátta annak a Jézusnak a dicsőségét és hatalmát, akit mint gonosztevőt feszítettek ott keresztre, és akiről ő azt hihette addig, hogy egy a sok közül, akit ő itt kivégzett, hiszen ez a dolga, és akkor ő meglátta, hogy itt egészen másról van szó. Ez az ember valóban az Isten fia volt. És ha Isten fia, akkor az igazi hatalom és dicsőség egyedül az övé volt. Vagy ugyanígy Pál apostol is a megfeszített Krisztusban látta meg az Isten dicsőségét. Azt, hogy a kereszt az a ragyogás, ami mindent át kell, hogy járjon. És ezért írja a levelében, például amikor a korintusiaknak ír, hogy én nem tudok nektek másról beszélni, csak is Krisztusról, és róla is, mint megfeszítetről. Aki hisz, látja a megfeszített Krisztust, és a megfeszített Krisztusban az Isten hatalmát és dicsőségét. És akkor a nézőből látóvá lesz az ember. És ennél a résznél van egy nagyon érdekes dolog. Megnéztem ezt a fejezetet, talán ismerjük jól a Márk 13-at, és emlékszünk arra, de ha nem, akkor érdemes kikeresni, hogy ebben az egy fejezetben rengetegszer szerepel az a szó, hogy vigyázzatok. Tehát amikor Jézus beszél dolgokról az utolsó időkkel kapcsolatban, akkor lépten nyomon azt mondja, hogy vigyázzatok, vigyázzatok. Például az 5. versben, vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen valaki titeket. Vagy a 9. vigyázzatok magatokra, mert bíróságoknak adnak át titeket. Vagy a 23. ti azonban vigyázzatok előre, megmondtam nektek mindent. Vagy a 33. vigyázzatok, legyetek ébren, mert nem tudjátok, mikor jön el az az idő. Vagy a 35. vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, mikor jön meg a ház ura. vagy a 37-ben, amit pedig nektek mondok, azt mindenkinek mondom, vigyázzatok. Nagyon érdekes az, hogy ez a sok-sok vigyázzatok, az utolsó kettőben olyan szó van a görög nyelvben, ami igazából azt jelenti, hogy virrasszatok. Tehát, hogy fent lenni és imádkozni, virrasztva tölteni az éjszakát. De az összes többi, az előtte levők, ott mindegyik esetben a blepó szó szerepel. Pontosan ugyanaz a szó, amit a látásra használtunk, ugye a három kifejezésből az első, ami a fizikai látásra vonatkozik. És ez engem nagyon megdöbbentett. És utána néztem, hogy de hát én eddig ezt a szót úgy ismertem, hogy ez úgymond a leggyengébb kifejezés ezekből, hogy itt mégis ez szerepel. És testvérek, azt találtam a szótárban, hogy igen, az elsődleges jelentése az, hogy látni, nézni fizikailag a szemünkkel, de van ennek a szónak egy második jelentése is, és ez a második jelentés, ez pedig így van, hogy figyelni, fölfigyelni, óvakodni, vigyázni. És azért rendített meg ez a második jelentése ennek az igének, mert tudatosította bennem azt, és ezt is szeretném a szívünkre helyezni, hogy amikor veszélyhelyzetben van az ember, akkor sokkal jobban kell figyelnie. A szemét is sokkal jobban kell használnia akkor, amikor veszélyes helyzetbe kerül. Most pont pár nappal ezelőtt mennem kellett Nyíregyházára, este indultam, egyrészt sötét volt már, esett az eső, nagyon nagy volt a forgalom, szemből is, hátulról is vakítottak. Nagyon fárasztó volt bejutni az 50 kilométerre levő városba, majd kiestek a szemeim, úgy kellett figyelni, hogy biztosan az ember egyrészt az úton maradjon meg, hogy ne történjen semmi baj. És ez az élmény jutott eszembe, amikor itt ezzel az igével, a másodlagos jelentéssel találkoztam, hogy de hát értjük ezt a jelentést. Valóban, akkor, amikor veszélyhelyzetben vagyunk, ahol baj lehet, sérülés, akár haláleset is történhet, akkor az ember sokkal jobban figyel. Akkor nem maradhat benne abba a pozícióba, ami olyan kényelmes pozíció, hogy hát én csak nézelődök. Ugyanaz az út, jó körülmények között kellemes élmény az embernek. De amikor veszélyes a helyzet, akkor majd kiesik az embernek a szeme, mert úgy kell figyelnie, hogy biztos észrevegye, hogyha valami baj van, vagy rossz felé terelődött, vagy lesodródott az útról. Amikor veszélyhelyzet van, és ez lelki értelemben is így van, akkor az ember nem maradhat a kényelmes néző pozíciójában. Akkor ki kell onnan lépni. És akkor feszülten kell figyelnie, vigyáznia, ahogyan ezt Jézus mondja. És erre is figyelmeztet ez a mai ige minket, hogy kritikus időket élünk, hogy nem lehet csak úgy nézelődni, nem lehet csak úgy élvezni a látványt, ami körülöttünk van, hanem figyelnünk kell. És tudatában kell lennünk azoknak a veszélyeknek, amelyek ránk leselkednek, és abba a Krisztusba kell kapaszkodni, aki hatalmas és dicsőséges, ott a kereszten is, és akkor is, amikor visszajön ítélni élőket és holtakat. És aztán a harmadik üzenet, ami ebből az igéből kaptam, és szeretném a testvéreknek továbbadni, az pedig az, hogy az Úr gyülekezetbe gyűjti az övéit. Ebben az igében is már ott van a párhuzam a már most és a majd egykor között. A 27. versben azt olvastam, hogy elküldi majd az emberfia az ő angyalait, és összegyűjti a választottakat. A választottak az eklektosz görögül. Hogy van a gyülekezet görögül? Eklézia. Ugyanaz a szó. A választottak az eklektosz, akiket összegyűjtött az Úr, és az eklézia a gyülekezet, az összegyűjtöttek. Az Úr által kihívottak, közössége. A hatalommal és dicsőséggel visszatérő Krisztus első mozdulata, ezt olvastuk itt, az első mozdulata az, hogy összegyűjti az övéit, és egy gyülekezetté formálja őket. Nem egy-egy embert akar csak maga mellett látni, hanem az egész gyülekezetet, az egész világról mindenhonnan, akiket ő gyűjtött össze. Ezek a összegyűjtöttek, ezek a választottak, kihívottak. Hiszen ez a eklézia, vagy eklektos, ez ugye egy igekötőből áll, az ek az a ki, és a kaleó pedig a hívni. Mind a kettő nagyon fontos. Olyanok vannak a gyülekezetben, akikről itt Krisztus beszél, akiknek szólt a hívás, az Úr Jézus hívása, akik meghallották ezt a hívást, és akik kijutottak abból a rabságból, a bűn rabságából, amiben benne voltak. Akik ismerik a megváltót, és a keskeny úton járnak. Az ilyeneket gyűjtik össze az Isten angyalai, majd egykor a világ minden tájáról. Azt, hogy ő gyűjt össze minket egy közösségbe, azt, ez egy evangélium ebből az igéből, ezt már most megtapasztalhatjuk. Lehet, hogy töredékesen, sok nehézséggel megterhelten, de mégis fantasztikus az, hogy nem egyedül kell megélnünk a hitünket, hanem a választottakkal együtt jöhetünk az Úrhoz, és újra és újra megtehetjük ezt a gyülekezet közösségében. És várhatjuk azt, amikor majd ez a közösség benne minden bűntől mentesen valósulhat majd meg. Drága testvérek, az egyházi esztendő utolsó vasárnapjához érkeztünk, egy fordulóponthoz az egyházi esztendőben, a már most és a majd ezután határához. És a mai ige ebben a határhelyzetben, ezen a fordulóponton szólalt meg. A Krisztussal való találkozás mindig megrendítő. Már most is, és majd egykor, még inkább az ő visszajövetelekor. Az ő hatalmának és dicsőségének meglátására hívott minket, és arra, hogy figyeljünk, vigyázzunk, mert veszélyes helyzet van. És az ő gyülekezetébe való összegyűjtöttséget is hangsúlyozta a mennyei távlatok ígéretével. Testvérek, végül egy dolgot hadd kérdezzek. Az az ének, amit énekeltünk, amit Bogi választott, kapott Istentől erre a mai vasárnapra, föltette a kérdést, és nagyon erősen szólt a gyülekezet éneke. Várod-e az Urat? És énekelte a gyülekezet együtt, hiszem, hogy egy szívvel, hogy én várom az Urat, szemem figyelve kutat, várom boldog örömmel, lelkem néki énekel. Én várom az Urat. Ugye? Hadd legyen ez a záró kérdésem. Ugye ez nem csak egy ének volt, hanem a szívünk válasza is. Imádkozzunk. Drága Urunk, köszönjük neked a mai evangéliumot. Azt, ami elsőre félelmetesnek tűnik ebből a fejezetből, de amiben engedtél most mélyebbre ásnunk. Köszönjük, hogy te Úr vagy mindenek felett, és hatalommal és dicsőséggel jössz. Köszönjük, hogy megrendítetted az életünket akkor, amikor először találkozhattunk veled, és imádkozunk azokért, akik még ezt nem élték át. Köszönjük azt, hogy te gyűjtöttél össze bennünket ma is, s hogy az majd országodban igazi közösséggé formálsz bennünket. Bocsáss meg, Urunk, hogy sokszor mással foglalkozunk, mint amivel kellene, és hogy nem a te akaratodat tükrözi sokszor az életünk. Bocsáss meg, hogy sokszor nem jól élünk a kapott idővel, és a ránk bízottak felé nem szolgálunk hitelesen. Könyörülj rajtunk, Urunk, add a te szent lelkedet, és formálj minket
tetszésed szerint. Amen. Énekeljük most a 344-es számú éneket. Tegnap elküldtem a testvéreknek a levelező listára a hirdetéseket, remélem, hogy mindenkihez eljutott. Szeretném kiemelni a jövő heti alkalmakat szóban is. Isten tisztelet után a kisházban ifjúsági órára várjuk szeretettel a fiatalokat. Kedden este 6 órakor női kör lesz, a 115. Zsoltárt tanulmányozzuk. Szeretném jelezni, hogy nem elírás történt, a múltkorra is ugye ez a Zsoltár volt kijelölve, de nagyon sok mindenbe belemélyedtünk a bizonyságtétele kapcsán, ezért kevés időt tudtunk szánni erre a Zsoltára, úgyhogy a következő héten ugyanezzel fogunk foglalkozni, így készülhetünk. Csütörtökön bibliaórára várjuk szeretettel a testvéreket a kisházba, az útmutató napi igéivel fogunk foglalkozni. Jövő vasárnap pedig 10 órakor lesz Isten tisztelet itt a templomban, a gyerekeknek pedig külön foglalkozás a kisházban. Az Isten tiszteleteink hangfelvétele a kisvárdai és a nyírteleki is letölthető lesz majd honlapunkról, nyírteleken az élő közvetítés is működik. A gyülekezet Facebook oldalán és a levelező listán ehhez a linket el fogjuk küldeni. Szeretném a testvérek szívére helyezni, hogyha valakinek bizonyságtétele van, amit szeretne a testvérekkel megosztani, akkor erre minden Isten tiszteleten van lehetőség. Ha előtte szólunk, akkor a bevezető oltári szolgálat után ezt meg is tudjuk osztani a testvérekkel. És hogyha valakinek olyan bizonyságtétele van, amit le is írna a hírlevél számára, akkor következő vasárnapig szeretném kérni a következő hírlevélbe, hiszen lassan itt a december, és akkor össze kell raknunk a következő hírlevelet. Jövő héten, ugye kezdődik már az advent, szombaton gyülekezeti csendes napunk lesz nyírteleken, Horváthegyi Ádám lesz az ige hirdető, bizonyságtételre is lesz lehetőség, illetve kézműves foglalkozások is lesznek. Hoztam szórólapokat a plakátról, ha valaki szeretne ebből vinni, akkor a hátul a kijáratnál magához veheti. És az a kérésem, hogy aki szívesen eljön jövő szombaton erre az alkalomra, szóljon nekem, mert akkor az utazást közösen meg tudjuk szervezni. Itt a kisvárdai gyülekezet részben december 11-én vasárnap délutánra tervezünk egy adventi családi alkalmat a gyülekezet apraja nagyja számára, aminek része lesz a lelki útravaló is, illetve a közösségnek a megélése, a kötetlen és a kötött rész egyaránt is. Ennek is majd készül a programja és a plakátja, amit majd megosztunk a testvérekkel. Ami még nagyon fontos, ezt is írtam már tegnap este, hogy felkérést kaptunk arra, hogy a születésnapos köszöntésben a nagy gyülekezet számára mi is vállaljunk egy hónapot. Bánné Katika várja tőlem a választ, hogy a januári vagy a februári hónapot a kisvárdaiak fel tudják-e vállalni úgy, hogy Kisvárdán is és Nyírteleken is akkor szolgálnak, énekkel, bizonyságtétellel, amit az Úr a szívükre helyez. Szeretném kérni, hogy Isten tisztelet után beszéljünk beszéljünk erről, hogy ki az, aki ebbe szívesen részt vesz, illetve hogy akkor melyik hónapot válasszuk. Kupakokat is lehet gyűjteni, Kötélverő Miklóshoz lehet eljuttatni, egy debreceni kislány gyógykezelését lehet ezzel támogatni. Ha valaki gyűjti és szeretné eljuttatni, de nem megy át, akkor nekem odaadhatja, és amikor legközelebb megyek, szívesen átviszem. Ha valakinek bármilyen problémája van, akkor forduljon hozzánk bizalommal, illetve szeretném a testvéreket arra is buzdítani, hogy aki szívesen venné azt, hogy meglátogassam, beszélgessünk, imádkozzunk együtt, igét olvassunk, azt kérem, hogy szóljon bátran, és akkor találunk rá mi hamarabb egy időpontot. Az imalista is szerepel, bővült ismét a sok témával, ezt is a testvéreknek a szívére helyezem. Isten békessége, ami minden emberi értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. A 245-ös ének első versét énekeljük. Imádkozzunk! Drága Urunk, áldunk és magasztalunk téged, és ámulunk mindazon, amit az igén keresztül megtudhatunk rólad, a te nagyságodról, fenségedről, dicsőségedről, de ámulunk azon a szereteten is, amellyel hozzánk, kicsinyekhez fordulsz. Köszönjük neked, Urunk, hogy nem hagytál magunkra, hogy megtaláltál minket, és kiemeltél abból a mélységből, amiben benne voltunk. Köszönjük neked azt, hogy keresztet tövéhez vezettél bennünket. Hálát adunk neked azért az új életért, amiben általad részünk lehet, és bocsáss meg nekünk azt, hogy olyan sokszor sodródunk le arról az útról, amelyen te meg akarsz minket tartani. Köszönjük neked azt, hogy újra és újra hívsz magadhoz, és újra szólsz hozzánk a te igéden keresztül, és az úrvacsorában újra és újra átélhetjük, hogy bűneinkre van bocsánat. Köszönjük neked azt is, hogy jöhetünk hozzád életünk sokféle helyzetében, neked adhatunk hálát a jó dolgokért, és tőled kérhetünk segítséget akkor, hogyha mi magunk vagy a környezetünkben élők bajban vannak. Urunk, így hozzuk most eléd imádságunkat. Imádkozunk azokért, akik betegek, vagy nehéz anyagi helyzetben vannak, lelki problémákkal küzdenek. Így imádkozunk a haldoklókért, és azokért, akik elveszítették szerettüket. Így imádkozunk barátainkért, munkatársainkért, ismerőseinkért, szomszédainkért, családtagjainkért. Imádkozunk a pedagógusokért, egészségügyi dolgozókért, azokért a gyülekezeti tagjainkért, akikre munkájuk révén gyerekeket és szülőket bíztál. Imádkozunk a picinyekért, a nyírteleki babamama klubért, és a mostanában született kisbabákért, az itteni kisvárdai gyülekezethez tartozó kisbabákért is. Imádkozunk a gyerekórák résztvevőiért és szolgálóikért, és azért, hogy te nyiss a hitoktatás terén ajtókat számunkra itt is. Imádkozunk, Urunk, a fiatalokért, különösen is gondolunk ma azokra, akik Nyírteleken, a konfirmációi istentiszteleten ma először vehették a te testedet és véredet magukhoz, de imádkozunk a leendő konfirmandusainkért is. Könyörgünk az egyetemistákért, a pályakezdőkért, házasságra készülő fiatalokért, imádkozunk a családokért és idős testvéreinkért. És imádkozunk azokért is, akik változásokat élnek meg mostanában, vagy még mindig munkahelyi helyzetük rendezésére várnak. Imádkozunk azokért, akiket valamilyen trauma ért, és nehezen tudják feldolgozni ezt a helyzetet az életükben. De köszönjük neked, Urunk, hogy imádkozhatunk a gyülekezetért is, az előttünk álló szolgálatokért, új kihívásokért a Philadelphia gyülekezetben, és különösen is kérhetjük a te áldásodat a tervezett adventi alkalmainkra, a szombati nyírteleki csendes napra és a decemberi családi délutánra. Imádkozunk, Urunk, a kisvárdai közösségünkért, a laikus szolgálatokért itt a gyülekezetben, az egyes gyülekezeti csoportokért, annak tagjaiért, a női kör tagjaiért, a bibliaórásokért és az ifisekért egyaránt. Imádkozunk azokért, akiknek megszakadt a veled való kapcsolatuk, és eltávolodtak a gyülekezettől is. Kérünk, Urunk, hogy hozd vissza az elveszetteket. Imádkozunk nagy egyházunkért, annak gyülekezeteiért, a püspökökért, lelkészekért, vezetőkért, különösen is gondolunk az energiaválság miatt csődhelyzetbe került gyülekezetekre. Imádkozunk egyházmegyénkért, esperesünkért, az itt működő gyülekezetekért és intézményekért. De imádkozunk városunk és országunk vezetőiért, más felekezetek vezetőiért és lelkészeiért, a környékbeli evangélikusokért, istenkeresőkért. Imádkozunk, Urunk, a szociális szolgálatért, a cigány misszióért, a görög szállási testvérekért, a biztos kezdet gyerekházért. És imádkozunk azokért a missziós szolgálatokért, amelyeken keresztül már eddig is olyan sok áldást élhettek át oly sokan. Így hozzuk eléd az Eke, a Biatorbágyi Közösség, a Gedeon Társaság és az Emó szolgálatát. És köszönjük neked a mögöttünk álló férfi hetet, és a mögöttünk lévő ifi hétvégét is. És Urunk, még hadd hozzuk eléd ezt a békétlenséget, háborúságot, ami itt van a világban, a fegyveres konfliktust Ukrajnában, a kárpátaljai magyar testvéreinket, és hadd hozzuk eléd azt, hogy te adj békességet a világban és az egyházban egyaránt. Urunk, tudjuk azt, hogy olyan hosszú listákat tudunk összeszedni, ami a szívünkön van, és hogy neked igazából nincs arra szükséged, hogy mi elsoroljuk ezeket, de nekünk fontos az, hogy tudjuk azt, hogy eléd kell hoznunk mindent, és nem nekünk kell várni a megoldásokat ezekben a helyzetekben, de nekünk kell keresni a te vezetésedet, hogy mi az, amit ránk bízol ezekben a kérdésekben, mi az, amit mi tehetünk, amiben mi lehetünk a te eszközeid, és mi az, amiben pedig nem szabad beleavatkozni a te munkádba. Urunk, kérünk, így adj nekünk bölcsességet ezekben is. És köszönjük neked, Urunk, hogy eléd hozhatunk mindent, ami a szívünkön van, azt is, amit nem mondunk ki hangosan, és összefoglalhatunk mindent a tőled tanult imádságban. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Végezetül vegyétek az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Folytassuk a megkezdett éneket.